Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 255. dicséretünk első versét. Gyülekezet foglalja helyét. A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk. Sajnos rosszul adtam meg a lekciónak az ige szakaszát, eltévesztettem. Timóteushoz írott első levél 5. részének 17-től 21-ig terjedő verseiből. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelének 5. részéből a 17-től 21-ig terjedő verseket olvasom. A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú szavára. A vétkeseket mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy olyan csodálatosan elárasztottál bennünket kegyelmeddel, áldásaiddal, de nem csak a kegyelemmel és az áldással, hanem útmutatással és figyelmeztetéssel is. Köszönjük, hogy szent ígédből tudjuk, hogy hogyan kell forgolódni a gyülekezetben, de hiába tudjuk, hogyha a szívünk másfelé hajol, hiába tudjuk, hogyha a magunk vágyai erősebbek, mint a te szavad. Ezért hadd kérjünk téged, hogy ajándékozz meg lelked által erős hittel és bizalommal, hogy tudjuk, hogy amit te akarsz, az a legjobb, sokkal jobb, mint amit mi akarunk, és ezért rád bízhatjuk egész életünket. Bocsásd meg saját útjainkat, bocsásd meg azokat a tulajdonságokat, amelyek nem kedvesek előtted, de hadd mutassunk rá egyszülött fiadnak az érdemére, hiszen egyedül ő általa állhatunk meg a te szent színed előtt. És kérünk, hogy amikor ránk nézel, akkor őt lásd, ami megváltónkat, őt lásd, ami megszentelünket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk. Amen. A 165. dicséretünk első versét énekeljük.
Isten köztünk, jertek őt imádni, gondolattal eljárni. Itt van a közében minden.
Istennek az az áldott szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni. Megtalálható a felolvasott ige helyen, Pál apostol Timóteushoz írott első levelének 5. részében, a 21. versben a következőképpen. Kérve kérlek Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. Amen. A gyülekezet foglalja el. Kedves testvérek, ma protestáns presbiteri csendes nap van, és ilyenkor szószékcserés istentiszteletet tartunk. Persze nem ezt vittük át belső városba, és nem az ottani szószéket hoztuk ide, hanem egyszerűbb volt, hogyha a lelkészeket cseréljük ki. Úgyhogy András most nálunk van, és én vagyok most itt. Protestáns presbiteri csendes nap, tehát jó, hogyha elsősorban a presbiterekről gondolkodunk ilyenkor, de én úgy gondolom, hogy amit Isten igéje a presbiterekre mond, az nem csak rájuk vonatkozik, hanem nagyon sokszor ránk is. Ezért a lekcióban egy olyan szakaszt olvastam fel, amelyben valóban a presbiterekről van szó, de az az ige, amit alapigeként felolvastam, az már a presbiterekre nézve is érvényes, és a gyülekezet egészére nézve is érvényes. Mert ez a mai ige a hívő életnek az egyik legfontosabb területére világít rá, hogyha ennek az ige hirdetésnek szeretnék címet adni, akkor ezt a címet adnám, hogy a gyülekezet vezetése részrehajlás nélkül. De ahogy mondtam, ezek a tanácsok nem csak a vezetésre vonatkoznak, hanem általában is a hívő élet egészére, mindenre. Presbiterre és nem presbiterre egyaránt. Azokra, akik a gyülekezetben valamilyen akár előjárói, vagy bármilyen gyermekmunkás, vagy akármilyen szolgálatot vállalnak, rájuk is vonatkozik, és azokra is vonatkozik, akik vasárnapról vasárnapra itt ülnek a templomban, eljárnak bibliaórára, és egyébként a gyülekezet vezetésében nem vesznek részt. Tehát a hívő élet egészére érvényes, hadd olvassam még egyszer az ígét, kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra, és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. Ha azt keressük, hogy legszűkebb értelemben konkrétan mit akar ez a kérés, akkor azt találjuk, hogy a presbiterek megbecsülését és megfeddését gondolja Pál apostol tovább. Ugyanis Pálnak a kérése, hogy tartsd meg ezeket, a közvetlen előtte álló versekre vonatkozik, arra, hogy hogyan viselkedjünk a presbiterekkel szemben. Ugye a vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. És aztán később ezt mondja, presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanú szavára. És így folytatódik, hogy tartsd meg ezeket, kérve kérlek, hogy tartsd meg ezeket. Miket? Hát azokat, amiket az előbb a presbiterekre mondott. De tágabb értelemben az egész levelet is ideérthetjük. Tehát amikor azt mondja Pál apostol, hogy tartsd meg ezeket, akkor ezt érthetjük a közvetlen előtte lévő versekre, de érthetjük az egész levélre. Mert az, hogy ezeket, nem pontosítja Pál apostol, hogy konkrétan csak az előző néhány verse gondol, vagy az egész levélre gondol. És akkor viszont ideérthetjük az egész levelet, óvás a hamis tanítóktól, buzdítás a nemes harcra, imádkozás minden emberért, férfiak és asszonyok magatartása az istentiszteleten, püspökök és diakónusok jellemvonásai, megtévesztő lelkek és ördögi tanítások, amelyekre nem szabad hallgatni, a gyülekezet megintésének módja, az özvegyekre és a presbiterekre vonatkozó eljárás, tehát mindre igaz, hogy előítéletek és részrehajlás nélkül kell forgolódni a gyülekezetben, vezetni és vezetetnek lenni egyaránt. És akkor most az a feladatunk, hogy gondoljuk végig Pál apostol kérését. Így kezdődik ez a vers, a 21. vers, kérve kérlek, kérve kérlek. És ez a magyarban úgy hangzik, mintha Pál esdekelne. Kérve kérné Timóteust, hogy hallgasson már a jó tanácsra. De kedves testvérek, erről szó sincs. Ez ugyanis parancs. Ezért is mondtam, hogy a hívő életnek az egyik legfontosabb területe. Ilyen fordításokat is olvasunk, hogy felhívlak Isten előtt. Erős bizonyságot teszek Isten előtt. De a leginkább hűséges fordítás az, amelyet az eredeti 1590-es károliban olvasunk. Kényszerítelek Isten előtt. Hát az eredeti magyar fordítás így hangzott, hogy kényszerítelek Isten előtt. Ezt puhították fel a későbbi fordítások, míg elérkeztünk oda, hogy kérve kérlek. Légy olyan kedves, légy olyan jó, hát erről szó sincs. Az eredeti görög ige ugyanis azt jelenti, hogy megesketni valakit valamire. Igen, nyomatékosan figyelmeztetni. Esküvel kérni valakit valamire. Úgy, mint az esküvőnél. Pontosan úgy. És az eskü nyomatékosítása céljából a legerősebb, és a legszentebb tanúkat hívja Pál. Esketlek Istenre és Krisztus Jézusra, és a kiválasztott angyalokra. Tehát ezért van így, hogy kérve kérlek Istenre, Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra. De itt nem az, hogy na hát légy olyan kedves és figyelj oda, hanem parancsolom neked, megesketlek téged, hogy Isten, Krisztus Jézus és a szent angyalok, a kiválasztott angyalok előtt te ezt vedd figyelembe. Ennek megfelelően cselekedj. Ez egy parancs és nem esdeklés. Kevés helyen fordul elő a Bibliában ilyen erős felszólítás. Ez egy esküre felhívó parancs, szó sincs esedezésről. És két területre szól ez a parancs, az előítéletek ellen és a részrehajlás ellen. Ahogyan mondtam, első megközelítésben a presbiterekkel kapcsolatosan, de általában is érvényes az egész hívő életre nézve. Lássuk tehát most először ezt, hogy előítélet nélkül. Legszorosabban a presbiterekre értve, ahogy mondtam, ugyanaz tulajdonképpen ez, mint a 19.-20. vers, presbiter ellen ne fogadj el vádat, csak két vagy három tanú szavára. A vétkeseket fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Azaz, ne fogadj el légből kapott értesüléseket. A mózesi törvények is két vagy három tanút követelnek meg. Ahogyan az 5 Mózes 17-ben olvassuk, csak két vagy három tanú szavára szabad halállal sújtani valakit, de egyetlen tanú szavára nem. Egy tanú nem tanú. Tehát presbiter ellen sem lehetett semmiféle vádat elfogadni, csak két vagy három tanú szavára. Hogyha valaki elmegy, és egy presbiter ellen valamilyen panasz mond, azt engedjük el a fülünk mellett. Két vagy három tanú az tanú, egy tanú nem tanú. De tágabban értelmezve is, legyen alapelv a gyülekezeti életben, hogy mindenekben előítéletek nélkül kell eljárni. A pletyka nem csak általában mérgezi a közösségi létet, hanem különösen is veszélyes a gyülekezetben. Mit mond Jézus? Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A pletyka pedig éppen ezt a szeretetet kezdi ki. Az előítéletek éppen ezt a szeretetet kezdik ki. A Rákosi és a Kádár rendszer egyik legrettenetesebb intézménye a koncepciós perek voltak. A keresztény hit egyik legrettenetesebb ellensége az előítélet és a pletyka. Ilyen előítélet dúlt Pál lelkében is, még Saulus korában, amikor a keresztényeket halálra kereste és egészen Damaszkuszig üldözte. Tele volt előítéletekkel. Az, amikor bennünket sem az igazság, hanem az igazságom érdekel, az az óembernek az élettere. Kedves testvérek, hogyha valaki másképpen beszél, másképpen hisz, nem pontosan ugyanúgy, ahogyan én, az sokszor gyanús a szemünkben. És akkor elindul a kibeszélés, elindul a pletyka. Ahogyan a viccben szól a férj a feleségéhez, hogy te asszony, ebben a gyülekezetben csak mi ketten vagyunk hívők. Majd hozzáteszi, az utóbbi időben már benned is kezdek kételkedni. Ilyenek az előítéletek, ilyen a pletyka, ilyen mérgező hatással van a gyülekezeti életre. És Pál apostol ezért azt mondja Timóteusnak, hogy mindent előítéletek nélkül tegyen. Ne hallgasson meg semmiféle pletykát. Ne hallgasson meg semmiféle panasz, hogyha az csak egyetlen egy embertől származik. Sőt, állítsa meg a pletykákat, állítsa meg az előítéleteknek a terjedését. Hiszen ezt nem csak Timóteusnak mondja, mert ha csak Timóteusnak mondta volna, akkor nem lenne előttünk a Szentírásban, nem lenne kézben, nem tudnánk felolvasni. Ez nem csupán Timóteusnak adott jó tanács vagy parancs volt, és nem csupán az ottani gyülekezetnek szóló jó tanács és parancs volt, hanem ez minden idők minden gyülekezetének szóló jó tanács és erőteljes parancs. Bocsánat, hogy annyira hangsúlyozom ezt, tudjuk valamennyien, hogy ennek nem szabad így történnie, de mondjuk meg őszintén, hogy a gyülekezetekben soha egyetlen egy pletykát nem hallottunk még. Soha semmiféle előítélet nem ütötte fel a fejét. Én úgy gondolom, hogy van miért bűnbánatot gyakorolnunk. A második kérés, vagy inkább így mondanám, hogy a második parancs ez, hogy részrehajlás nélkül. Ez az éremnek a másik oldala. Legszorosabban megint a presbiterekre érthetjük, hiszen ez a felszólítás a legközvetlenebb kapcsolatban áll a 17. és 18. verssel. A vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést érdemelnek, főleg azok, akik az igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és hogy méltó a munkás a maga bérére. Kettős megbecsülést a vezetésben jól bevált presbiterek érdemelnek, nem a rokonok és nem a keresztkomák. A társadalmi életnek is az egyik legnagyobb rákfenéje a nepotizmus, a részrehajlás. Amikor nem a tehetség, nem a hozzáértés a megbecsülésnek és az előmenetelnek a fokmérője, hanem a pártállás, az ismerettség, az urambátyám kapcsolatok, úgy, ahogyan már annak idején Móri Zsigmond is megírta a Rokonok című regényében. És megint csak azt kell mondanom, hogy ez nem csak a kinti életben van így, hanem nagyon sokszor a gyülekezetekben is előfordul. Főleg vidéken előfordul az, hogy az egész presbitérium rokonságban áll egymással. És a részrehajlás is pontosan a fent említett szeretetet kezdi ki. Tehát ahogy Jézus mondja, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. és a részrehajlás is kikezdi ezt a szeretetet. Így a keresztény hit másik, legrettentesebb ellensége az előítélet mellett a részrehajlás. Ez megint csak az óembernek az élettere. Ha a sátán nem tudja megakadályozni azt, hogy újjászülessünk, megtérjünk, akkor legalább a hívő életünket próbálja megrontani. És nagyon sokszor nem úgy rontja meg, hogy valami égbe kiáltó bűnt követünk el, hogy házasságtörők leszünk, vagy gyilkosok leszünk. Azt minden hívő ember tudja, hogy nem szabad tenni. Hanem olyan bűnökkel próbálja megrontani a hívő embert, eltántorítani a Krisztus útjáról, amelyeket talán nem is tartunk olyan nagy bűnöknek. Nem olyan nagyon régen jelent meg egy evangéliumi könyv, ajánlom a testvéreknek, nem tudom, hogy itt az iratterjesztésben kapható-e, Jerry Bridgesnek a Megtűrt bűneink című könyve, ami pontosan ezeket a bűnöket veszi végig, a hívő embereknek a bűneit. Azokat a bűnöket, amelyeket megtűrünk, amelyeket nem is tartunk olyan fontosnak, amelyek mellett ugye elmegyünk, hogy hát mindenki ilyen. És ott nagyon sok mindent felsorol, többek között az aggodalmaskodást. Hát melyikünk nem aggodalmaskodott még soha az életében, a hívő életében is. És itt sorolja fel bizony a pletykát, a megszólást, a részrehajlást is, mint olyan bűnöket, amelyek nem tűnnek olyan nagyon nagy bűnöknek. De a sátán éppen ezekkel a bűnökkel akarja megrontani a mi hívő életünket. Mert ezekkel nagyszerűen el tud bennünket tántorítani a keskeny útról. Ez az óembernek az élettere. És a gyülekezetekben is nagy veszély, amikor a hívő szülők gyermekeiket előtérbe helyezik, független attól, hogy hívők-e vagy sem. A hívő szülők is gyakran elfogultak a saját gyerekeikkel szemben, és gyakran kimondják rájuk, hogy igen, az én fiam az hívő. Mert elfogultak vagyunk a gyermekeinkkel szemben. És olyan sokszor előfordul, akár egy-egy presbiter választásnál is, hogy egy idősebb, komoly hívő presbiter, bocsánat, hogy így mondjam, és nem tudom, hogy itt hogy van, tehát ezt csak úgy általánosságban mondom, megpróbálja a gyermekét benyomni a presbitériumba, attól függetlenül, hogy a gyermeke már megtért, vagy nem megtért. Mert ha megtért, akkor semmi bajom nincsen vele. Ha megtért, és már előre haladt a hívő életben, és nem újonnan tért meg, tehát hogyha érvényes ránézve mindaz, amit Pál apostol szintén itt a Timóteusi első levélben a presbiterekről ír, hogyha mindaz érvényes a gyermekre, akkor ám legyen. De ha nem érvényes, akkor ne fogjuk rá, hogy ő ilyen. De kedves testvérek, amikor beszéltem arról, hogy a gyülekezeti életben mindent előítélet nélkül és részrehajlás nélkül kell végezni, akkor azért szeretnék beszélni mégis egy szent előítéletről és egy szent részrehajlásról, ami létezik, mert egyetlen szent előítélet van, és egyetlen szent részrehajlás van. Mert az egyetlen szent előítélet az, amelyben már a világ teremtése előtt készen állt az ítélet Jézus Krisztus ellen, aki magára vállalta a mi bűneinket, hogy magára vállalhassa az ítéletet, a büntetést, és így megmentsen bennünket. Ez az egyetlen szent koncepciós per, már bocsánat, hogy így fejezem ki magamat, ez az egyetlen szent koncepciós per, amelyet nem Pilátus és nem Heródes rendezett le, nem Kajafás és nem Annás főpapok intézték el, hanem már a világ teremtése előtt a Szent Háromság Isten örök tanács végzésében eldőlt, hogy egy koncepciós perben a szent és ártatlan fiú magára vállalja a világ bűnét és belehal abba. Ez az egyetlen szent előítélet. És van egyetlen szent részrehajlás is, mely nem az érzelmeink vagy előjogaink, nem az érdemeink vagy előjogaink alapján adja meg a kegyelmet. Azok ugyanis nincsenek, nincsen érdemünk és nincsen előjogunk, hanem Isten irgalmasságára terjed ki. Az ő választottaira terjed ki, akiket érdemtelenül megment a kárhozattól, sőt az örök haláltól. Egyetlen szent részrehajlás, amelyben előnyben részesíti azokat, akik az övéi, azokat, akiket kiválasztott, azokat, akiket az Atya a fiúnak adott, azokat, akiket a fiú soha nem küld el magától. Ugye János evangéliumából idéztem fél verseket. Ez az egyetlen szent részrehajlás, amely a mi életünket, a mi üdvösségünket jelenti. Mert hogyha nem lenne ilyen szent részrehajlás, akkor kárhozott lenne az örök sorsunk. Legyen áldott Isten ezért az egyetlen szent előítéletért, és ezért az egyetlen szent részrehajlásért. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Úr Jézus, hadd magasszaljunk téged, aki magadra vállaltad az ítéletet. Noha szent és ártatlan voltál, de magadra vállaltad az ítéletet, mert magadra vállaltad a mi bűneinket, sőt, magadra vállaltad a mi Istentől elszakadt állapotunkat. Magasszalunk téged, hogy mindent elszenvedtél a kereszten, amit el kellett volna szenvednünk nekünk. És magasztalunk téged azért, hogy helyettünk elkárhoztál, hiszen azt mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy alászállott poklokra. Köszönjük, hogy az Atya elhagyott téged, és hogy ezt is vállaltad, már előre vállaltad, hogy ne bennünket hagyjon el. De köszönjük, Urunk, hogy feltámadtál, és nem csak tiéd a feltámadás és az örök élet, hanem bennünket is meg akarsz ajándékozni mindezekkel. Bűnbocsánattal, feltámadással, örök élettel. Köszönjük, Urunk, hogy amikor elmentél, azelőtt azt mondtad a tanítványaidnak, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, hogyha majd visszajövök, akkor magam mellé vegyelek titeket. Köszönjük, Urunk, hogy ezáltal tudtad megszerezni számunkra a feltámadásnak a reménységét, már itt ebben a földi életben a lelki feltámadásét. Köszönjük, hogy ha már újjászülethettünk, megtérhettünk a te kegyelmedből, a te szent, egyetlen szent részrehajlásod által. Köszönjük, hogyha miénk az örök élet, miénk a te kegyelmed teljessége. Add, hogy hálából a szívünket odaszánjuk, de ne csak a szívünket, hanem az egész testünket, a karunkat, a lábunkat, mindent, a fülünket, a szánkat, hogy azt gondoljuk, azt halljuk, azt tegyük, azt mondjuk, oda menjünk, ahová te parancsolod. Urunk, bocsásd meg, hogy mindezeket olyan sokszor elhagyjuk, és a magunk vágyai vezérelnek bennünket, kérünk, adj engedelmes szívet. Így áld meg bennünket egyen-egyenként, és így áld meg a gyülekezeteket. Itt Újpesten is, szerte az egész világon, ahol a te nevedet segítségül hívják. És különösen hadd kérjünk a betegekért, a gyászolókért, akik valamilyen kísértések között vannak, Urunk, add a te kegyelmedet, és add a te tanácsodat és vigasztalásodat, hogy megértsük, mi az emberi élet célja és értelme, és azon belül megértsük, hogy most mit kell cselekednünk. És kérünk, Urunk, hogy ebből az egész világból választottaidat gyűjtsd egybe, és utána várunk vissza, hogy új eget és új földet teremts, amelyben igazság lakozik, hogy végre felszabadultan mindenféle bűn és terhelő dolog nélkül, betegség, baj, nyomorúság nélkül tudjunk örvendezni a te színed látásának. Urunk, várjuk ezt az időt, adj türelmet hozzá. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt énekeljük zárói nekünket a 230. dicséretet. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.